Londonban, New Yorkban például a rollerek ugye ki vannak tiltva, és már Budapesten is nagyon sok kerület ki akarja tiltani a rollereket.
Hát akkor ezt a témát talán hagyjuk is, jó? Az elektromos rollerek finoman szólva is megosztóak, és most nem feltétlenül a shared economy-ra gondoltam. Van azonban egy fiatal magyar csapat, aki mégis fantáziát lát abban, hogy felkarolja ezt a területet. Egy olyan rendszer terveznek kialakítani, amely a roller kölcsönző cégeket, a felhasználókat, és persze a rendezett településképért aggódó városvezetőket is meggyőzheti arról, hogy a rollereket talán mégsem kellene teljesen leírni.
Mi inkább a mikromobilitásra megyünk, ahol biciklik és rollerek vannak, mert szerintünk ebben van a jövő, és ez a jó irány.
Ő Déri Huba, egy épp a napokban végző BM és járműmérnök hallgató, aki a Rolling Technologies Startup csapat társalapítója, ügyvezetője, CEO-ja vagy CEO-ja, ahogy tetszik. És miért beszélgetek ma vele? Hát mert az indukciós roller töltőállomásos koncepciójukkal nemrég első helyen végeztek az MVM Edison Startup versenyen. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 183. adása, és egyben ez az első része annak az MVM által támogatott kétrészes minisorozatnak, amit a 2020-as MVM Edison verseny dobogósaival készítek. Huba mellett van egy másik vendégem is ma, az ő hangja ismerős lehet, hiszen tavaly decemberben az MVM inkubációs házában már beszélgettem vele, az Okos Jövő laborjában, ez volt az adásnak a címe. Ő Gerencsér Dorka, a Smart Future Lab ZRT innovációs és startup szakértője. Akkor télen elég részletesen kiveséztük a startup világ csinyát, binyát, és persze magáról az MVM Edison versenyről is beszélgettünk, de ha arról lemaradtatok, most biztos segít összefoglalni a lényeget.
Idén 4. alkalommal rendeztük meg az MVM Edison Startup versenyt, mely ezúttal a várakozásunkat felülmúlta, és 220 pályán a munkát kaptunk, mely közül került ki a 7 döntős csapat, amiből aztán 3 nyertes csapatot hirdettünk idén. A kezdeményezés azért indult, hogy felkutassa a jövő ígéretes és egyben piacképes fejlesztéseit. A holnap energetikáját meghatározó innovációk mellett idén több kategóriában is lehetett pályázni, jövő otthonaira, városaira, illetve digitális infrastruktúrára, meg fintech megoldásokra vonatkozó újításokkal, projektekkel is nevezhettek a fejlesztők. Úgyhogy nagyjából így ennyi volt dióhéjban így magáról a versenyről, hogy mi a célja és miért jött létre.
Igen, viszont amikor befut hozzátok 200-valahány pályázat, akkor ott hogy próbáltok meg szelektálni, vagy hogy próbáljátok meg előszűrni őket? Volt olyan, amire kapásból azt mondtátok, hogy ne nevettessetek már ezzel a hülyeséggel?
Leginkább egy olyan esetben történhetett ilyen, hogy nem is azzal feltételezve, hogy ne nevettessen minket ilyen hülyeséggel, hanem nagyon-nagyon nem passzolt a cégcsoport profiljába, nem felelt meg a kategóriáknak, amiben kiírtuk a pályázatokat, így, hogy nem tudtuk sehova beilleszteni, és nem tudtunk egy helyet találni neki a rendszerünkben, így ezektől a pályamunkáktól, ugye már első körben láttuk azt, hogy nem tudjuk továbbvinni, mert nem a mi szakterületünkhöz tartozik. Illetve visszatérve, hogy egy szakmai zsűri végzi az előszűrést, itt több szempont alapján is értékelik a pályázati anyagokat, majd egy szűkített listát hallgat meg a szakmai zsűri második körben, egy úgynevezett ilyen motivációs interjú keretein belül. És ez alapján kerül kiválasztásra a 7 döntős csapat.
Tavaly nagyon hangsúlyoztátok, amikor hirdettétek a nyerteseket, hogy itt nem arról van szó, hogy első, második, harmadik helyezett, hanem mindenki nyertes. Viszont az idén volt egy ilyen változtatásotok, hogy ahogy az versenyeken általában lenni szokott, egy első, egy második és harmadik helyezetet hirdettetek. Ezt el tudod mondani, hogy mi volt e mögött a döntés mögött? Túl nehéz volt azt kommunikálni tavaly, hogy mindenki nyer?
Nem kommunikációs akadályai voltak, hogyha visszatérünk a versenyhez és ahhoz, hogy egy startup verseny, ott ugye helyezéseket érnek el, és megméretetik egymást a csapatok, vagy egymás között megméretetnek a csapatok, így mi is azt gondoltuk, hogy hozzuk vissza ezt a verseny jellegét az egész programunknak, és hirdessünk első, második, harmadik helyezetet, és a nyereményeket is ehhez igazítottuk már az idén.
Hát igen, lehetett ott izgulni folyamatosan a döntőben, ami egyébként visszanézhető YouTube-on, én élőben néztem, úgyhogy így is elég nagy élmény volt annak ellenére, hogy nem tudtunk az idén ott lenni a helyszínen. Viszont tavaly az egyik nyertes csapattal csináltam interjút, az volt annak a címe, annak az adásnak a címe, hogy akik az elektromos autó merülésére játszanak, úgyhogy ez alapján Lehetne egy olyan tippem, hogy nyilván azok fognak nyerni, vagy azok lesznek az első helyezettek között, akik az akkumulátor merülését tűzik ki célul, Huba, ez volt a célotok, hogy így nyerjetek, hogy a aksi merüléseket próbáljátok meg valahogy megcélozni?
Hát alapvetően nem így indult a projektünk, hogy akkor ezzel nyerünk pár ilyen versenyt, hanem egyszerűen ez egy elég nagy globális probléma, és azért gondolkodtunk egy olyan megoldáson, ami ezt kiküszöböli, és mi ennek pontosan még a jelentkezés előtt nem néztünk utána, hogy ki volt a tavaly nyertes, ugye ez csak a későbbi információk alapján derült ki.
Figyelj, engem már ott megfogtatok, amikor azzal kezdtétek a prezentációt, hogy Lisszabonban találkoztatok egy problémával. Én 2 évig Lisszabonban laktam, úgyhogy egyből a honvágyamra tudtatok appellálni. Nyilván nem voltam benne a zsűriben, de ez azért nagyon tetszett. Viszont összefoglalnád nagyon röviden, hogy mi az, amit ti célul tűztök ki?
Hát a mi célunk legfőképp az lenne pár éven belül, hogy Európában, vagy leginkább itt Közép-Európában elérünk egy olyan piacot, hogy a legnagyobb városokban a mi töltőállomásainkkal valósítják meg az elektromos roller megosztással a Smart City koncepciót.
Mert hogy azért fogjuk meg, hogy elektromos rollerek töltésével foglalkoznátok, vagy azt céloztátok meg. Mi a baj a mostani rendszerekkel?
A legnagyobb probléma a mostani elektromos roller rendszerekkel, hogy úgymond zónás megosztás van, ami egy előnye, viszont egy hatalmas hátrány az, hogy egyéni vállalkozók vagy a cég alkalmazottai töltik a rollereket, ezáltal be kell gyűjteni őket adott órában, ez leginkább este szokott megtörténni, azt kamionokkal, kisebb furgonokkal, esetleg kisebb autókkal begyűjtik, hazaviszik és másnap kirakják. Ez rendkívül költséges és nagyon amortizálja magát az eszközt is, ezáltal több hátránya is van.
A versenyen azt mondtátok, az nagyon-nagyon megfogott, hogy 100 millió dolláros tételt jelent ez a töltögetés az ilyen nagyobb cégeknek.
A legnagyobb roller szolgáltató esetén ez megközelíti a 100 millió dollárt, igen. Hát ugye az hivatalos adat, hogy mennyit mennek, hány kilométert, és azt mi is tudjuk nagyjából, hány kilométerenként kell tölteni a rollereket, és hogy mennyit kapnak ezért a juicerek, ők az úgynevezett töltő emberek, akik töltik a rollerek.
Juicer.
Matematikai képlet alapján azért meg elérjük a 95 és 100 millió közötti dollár és millióban.
Viszont ami még ennél is jobban sokkolt, egy számadat, amit mondtál, hogy 28 napos lesz így a rollereknek az élettartama, tehát 28 naponként új rollert kell beállítani lényegében?
Igen, ez így indult. Az első és a második generációs rollerek esetében, amik még nagyon sok cégnél vannak alkalmazásban, ennyi az a nap, amit bírnak, ugyanis mind a használat és mind a töltés közbeni amortizáció alatt tönkre mennek, eltörnek. Ezek egy viszonylag egyszerű öntvény alapú fázzal rendelkeznek, amit nem bírják a terhelést. Az új rollerek már azért bírják pár hónapig, de azok még csak kevés szolgáltatónál vannak jelen, mert ugye egyszer beruház egy szolgáltató több száz rollerre, azt nehezen cseréli egy másikra, mert nagyon sok millióba kerül.
Oké, akkor gondolom, hogyha van egy ilyen szolgáltató, akkor annak megéri, ha van egy olyan vállalkozás, mint például a tietek is, vagy egy olyan innovatív megoldás, amivel lehet lefaragni ezekből a költségekből, de attól, hogy nekem egy töltőállomásom van valahol, hogyan csökkennek a költségek, illetve hogyan csökken az amortizációs veszteség?
Próbáltuk mi a bérleti díjunkat úgy behatárolni, hogy az, ami is a cégünk profitábilisan tudjon üzemelni, és a szolgáltató is tudja harmadolni vagy felezni a töltési költségeit. Ez akkor történik meg, hogyha egy bizonyos mennyiségű töltőállomást elhelyezünk, ezzel optimalizáljuk az elhelyezkedésüket, és hogyha ha jó helyeken vannak a töltőállomások, és megvan a bizonyos szám, akkor nem kell ahhoz alkalmazott, hogy a rollereket hazavigyék és töltsék, hanem leginkább a felhasználók viszik zónában az adott töltőállomáshoz, vagy egy-két alkalmazott kell ahhoz, hogy az esetleges megtelt töltőállomásból vigyen oda rollert, amelyik annyira nincs megtelve, ezáltal nem kell fizetni annyi töltést, tehát töltési költséget az alkalmazottaknak, illetve nem kell a rollereket állandóan be és kipakolni furgonokba, vagy illetve a lakásokba, egyéb raktárokba, ahol töltik őket, ezáltal ezeket ki tudjuk küszöbölni.
Na jó, de most az amortizáció az itt következik be, amikor bepakolják a furgonokba, nem azért, mert ész nélkül használják ezeket? Tehát, hogy a töltés könnyítése az hogyan tud ezen segíteni, vagy segít-e egyáltalán ezen?
Igen, tehát használat közben is amortizálódik, főleg akkor, amikor mondjuk ketten ülnek egy rolleren, ugye azt és már nem bírja el, vagy állap.
Láttam ennél extrémebb megoldást is.
Igen, előfordul. Viszont a töltés szállítás, a töltéshez való szállítás közben is rendkívül sérülékenyek. Ugye amikor tegyük fel Amerikába, feldobálják a platókra, Magyarországon is azért ütik, vágják, főleg amikor be kell pakolni az autóba 10-20-at, mert ugye rollerenként kapják az egyéni vállalkozók az összeget a töltés után. Tehát minden egyes rollerért fizetnek, ezért nekik azért minél többet tudnak hazavinni és tölteni, annál több pénzt tudnak vele keresni.
Bevallom, mielőtt készültem erre az interjúra, azt terveztem, hogy tegnap elmegyek, aztán bérelek egy ilyen rollert, letesztelem, hogy hogyan is működik, mert még soha nem használtam ilyet, és majd az alapján fogok feltenni kérdéseket, csak ugye az időjárás itt elég erősen közbeszólt. viszont nem tudom, nekem úgy tűnik így kívülállóként, hogy az az egyik vonzereje ezeknek az elektromos rollereknek, a rollerbérlésnek, hogy nem vagyok ahhoz hozzákötve, hogy milyen töltőállomásra viszem vissza, hanem ahol éppen végzek a feladatommal, vagy rollerezésemmel, ott hagyom a francba, aztán majd a cég gondoskodik róla. Tehát ezt hogyan próbáljátok meg kiküszöbölni, vagy azt mondjátok, hogy majd a roller kölcsönző cég oldja meg azt, hogy milyen ösztönző erőket épít be a stratégiájába, hogy a felhasználó visszavigye a töltőállomásra a rollerét?
Hát alapvetően mi is gondoljuk, hogy ez a zónás megosztásnak egy hatalmas előnye, viszont egy adott zónánál nem annyira tud profitábilisan működni egy ilyen rendszer, mert túl nagy a terület, és túl sok jármű kell ahhoz, hogy ki legyen használva. Illetve az a probléma, ami a felhasználónak probléma lehet, hogy a város egyszerűen nyomást helyez a szolgáltatóra. Londonban, New Yorkban például a rollerek ugye ki vannak tiltva, és már Budapesten is nagyon sok kerület ki akarja tiltani a rollereket, mert egyszerűen nem tud együtt élni a várossal. És ami nekünk az ideális elképzelésünk, hogy egy hibrid megoldásban tudna üzemelni, hogy lennének töltőállomások, ott leginkább, ahol fontos a rendezett tárolás, tehát a belső kerületeknél, ott ugye csak töltőállomásba tehetné le esetleg a felhasználó, vagy ha nem is csak oda, de ösztönözzük arra, hogy töltőállomásba vigye vissza, kapna mondjuk ingyen perceket, ingyen indítást, tehát valamivel megjutalmaznánk, és hát a szolgáltató megjutalmazná magát a felhasználót, ezáltal biztosítva lenne az, hogy inkább oda vigye vissza, mint hogy lerakja akárhol. De ez előbb-utóbb ki fog alakulni egy kultúra erre, hogy azért mi is próbáljuk rendezetten tárolni őket. És hogyha ki jó helyen vannak a töltőállomások, és sok, akkor azért tud üzemelni nagyjából automatizálva a rendszer.
Uh-huh. Viszont ehhez, ha jól értelmeztem, ti ilyen indukciós töltőállomásokat terveztek, hogy lehetőleg minél kevesebb mozgóalkatrész legyen, ne kelljen bedugdosni őket, de ehhez megfelelő rollerek is kellenek, nem? Tehát bármilyen rollerrel nem tudok ráállni, hogy töltse nekem.
Hát ugye általában egy-két gyártó van, a legtöbb nagyobb szolgáltató már saját roller gyártat Kínában, viszont nekünk van egy másik egységünk, nem csak a töltőállomás, hanem a töltőállomáshoz a kiegészítő áramkör, ugye ami fogadja a töltőállomásból érkező, ami átalakítja úgymond árammá az indukciós elven működő energiátadást, és azt rászereljük a rollerre, és ezt tudjuk módosítani adott rollerre. Tehát, hogyha a szolgáltató azt mondja, hogy neki ilyen rollere van, ilyen kormányátmérővel, ilyen keresztmetszettel, ilyen dőlészőkbe, akkor mi tudunk módosítani azon a bilincsen, úgy kialakítani, hogy kompatibilis legyen a töltőállomásunkkal.
Felteszek egy nagyon hülye kérdést, és te, mint BME járműmérnök, nem tudom, hallgató vagy még, vagy már végeztél?
Hát abszolváltam, még egy záróvizsgám van 15 nap múlva.
Jó, oké, akkor valószínűleg fogod majd tudni kritizálni ezt a kérdést. Miért a rollerekkel foglalkoztok? Nem lehetne elektromos autókat így tölteni valahogy, kialakítani egy ilyen parkoló platformot, amire oda parkolok a kocsimmal, aztán indukciósan tölti? Nem lenne abban nagyobb jövő?
De abban is van jövő, viszont az egy jóval nagyobb falat. Sokkal nagyobbak a korlátozások, sokkal több a szabvány, aminek egy autó esetében meg kell felelni, és sokkal nagyobb, ott már kilovattokról beszélünk, ott már minden sokkal nagyobb költség, és sokkal nehezebb, és tényleg ott sokkal jobban van szabályozva, ezért mi inkább innen indulunk, és hát nem titkolt célunk az se, hogy esetleg a cégünk olyan irányba is akár át tudjon alakulni, hogy indukciós töltőpaneleket tudjunk majd gyártani és fejleszteni, ami nagyon jó hatásfokkal működik, de egyelőre még a városi, mi inkább a mikromobilitásra megyünk, ahol biciklik és rollerek vannak, mert szerintünk a városi közlekedésnek ez egy hát szerintünk ebben van a jövő, és ez a jó, jó irány.
Jó, egy kicsit beszéljünk a csapatotokról, aki összeállítja ezt az egészet, azt már mondtam, hogy te járműmérnökként vagy benne, de ezt Dorkától ugyanúgy kérdezem, hogy volt erről ugye szó decemberben, hogy mennyire fontos az, hogy egy megfelelő csapat jöjjön össze. Hogy látod Dorka Hubáéknak a csapatát? Megvan bennük az a potenciál, amivel tudják majd venni a kihívásokat?
Abszolút, mi úgy gondoljuk, hogy a csapatban megvan a potenciál, aztán ez meg a jövő zenéje, hogy be is bizonyítsák a termékfejlesztéssel és a piacra vezetéssel, hogy ez működőképes, és tényleg így viccet félretéve csapatszinten rendelkeznek minden olyan skill-lel és tudással, ami szerintem egy termékpiacra vezetéséhez szükséges, aztán nyilván csapatbővülés is képbe kerül majd egy bizonyos ponton, amikor már a feladatok is olyan számmal adódnak, de szerintem jelen helyzetben egy ideális csapatról beszélünk.
Most négyen vagytok Huba a csapatban, ha jól tudom, ugye? Tehát van köztetek egy gépészmérnök, egy közgazdász és egy mérnök informatikus. Hogy állítottátok össze a tímet?
Alapvetően én még korai fázisban kezdtem ötletelni ezen az egészen, de inkább akkor még mellé rollereket ilyen szolgáltatásként is akartam, azon gondolkoztam, és aztán tavaly nyáron jött Dani. Egyébként mi hárman az alapítók közül mi gimnázium óta ismerjük egymást, Danival még együtt is kosaraztunk a gimibe, tehát azért már elég régóta ismerjük egymást.
Azt hittem együtt rollereztetek, ez azért.
nem. És onnan jött az ismeretség, tudtam, hogy Dani azért nagyon okos gyerek, és gépészmérnök, tehát a tervezéshez is jó az affinitása, úgyhogy elkezdtünk együtt agyalni, dolgozni, és aztán augusztusban csatlakozott be hozzánk Dávid. Ő nem szereti azt, hogy közgazdásznak hívjuk, ilyen gazdaság és pénzügy matematika elemző alapszakon van, és pénzügy mesteren, és ő aki ezeket a pénzügyi oldalait viszi a cégnek, és ő az Excel mágusunk is, illetve csatlakozott be később Krisztián, akivel az idő folyamán ismerkedtem meg, és ő egy nagyon, nagyon keni vágja ezeket az elektronikai dolgokat, úgyhogy nagyon nagyszerűen tudja kiegészíteni a csapatot, hogy tudjunk valójában újfajta indukciós töltést megvalósítani.
Na jó, de ez eddig egy egész pici csapat, egy garázsba befértek, ugye ilyen klasszikus garázscégként el lehet titeket képzelni, hogy ott hekkelgettek, bütykölgettek mindenféléket. Hány emberre lenne szükségetek szerinted, amivel tartósan tudna üzemelni ez a projekt később?
Hát eleinte ezt nem tudom, ilyen kompetenciám még nincs, hogy ezt fel tudja mérni, de biztos, hogy úgy fogunk működni az elején, hogy alvállalkozókat fogunk alkalmazni, mint a gyártás oldalba, összeszerelés oldalba is, illetve szükségünk van majd később azért olyan csapatra, aki a marketinget intézi, de ugye mi nyilván nem túl sok, tehát nem túl nagy a piacunk olyan téren, nem több millió embert kell megszólítanunk, hanem pár szolgáltatóról beszélgetünk, európai szinten 5-6 szolgáltató, akiket el akarunk érni, és abból, ha kettővel vagy egyen le tudunk már szerződni, azt tud számunkra egy akkora piacot generálni, hogy több évre előre megvan a gyártás. Ezért a marketing oldal az így van lefedve, nyilván kell még sales, meg egyéb ilyen dolgok, de szerintem stabilan, nem hiszem, hogy túl nagy cég leszünk úgy ember számba, mert a gyártást semmit fogjuk egyelőre megoldani, illetve az összeszerelést azt még eleinte mi, de később nyilván azt is ki kell adnunk, olyan profin tudjon működni.
Azért van előttetek most még bőven munka, meg lehetőség, meg rettentetek egy kicsit attól, hogy ti lettetek az elsők?
Igazából ez egy nagyon örültünk neki, ez egy nagyon pozitív visszajelzés azért minden szempontból, de nyilván itt ilyenkor a csapatra rájön még egy felelősség, hogy na igen, akkor most már eddig is úgy voltunk, hogy biztos meg akarjuk csinálni, és biztos meg is kell, de így ugye jött plusz egy még egy ilyen réteg, hogy na jó van, akkor plusz egy ilyen lehetőség, és akkor na még inkább mindenki figyelt titeket, úgyhogy igen, úgymond kicsit ránk szakadt ez a dolog, de mi ennek nagyon örülünk, mert már úgy nézünk ki, hogy egy-két héten belül kész van az első állomásunk is.
Ó, az szuper. Dorka, hogyan tudjátok segíteni, vagy segítitek a csapatokat a jövőben, vagy eddig, amíg eljutottak mondjuk a döntőig, addig oké volt, aztán onnantól kezdve hogyan működik tovább az együttműködés?
Erre szoktuk mondani, általában a munkajava csak a verseny után kezdődik. A Hubáékkal, illetve a csapattal is megkezdjük a közös munkát, illetve már megkezdődtek annak előkészületei. Feltérképezzük, illetve megvizsgáljuk, hogy milyen lehetséges együttműködésekre tudunk feltérképezni a Rolling Technologies, illetve az MVM csoport között. Ennek lehet számos formája, például a közös termékfejlesztés, tesztelés vagy pilot létrehozása, illetve a magvető befektetés, amit a befektetési bizottságunk döntés által juttatunk a csapatoknak. Ez maximum ugye 50 millió forintig adható, úgyhogy párhuzamosan készülünk a csapattal, majd valószínűleg a befektetési bizottsághoz való kerüléshez, illetve a további lehetőségeket megvizsgálni, hogy hogyan tudjuk még szorosabbá fűzni a viszonyunkat.
Ez az 50 millió forint szerintem pár embernek megragadhatta a fülét. Ez mire elég egy ilyen cég esetében? Ezt mondjuk mindkettőtöktől kérdezem.
Hát itt annyi lehetőség, ahány cég, nincs erre egy ilyen skatujázott recept, hogy ez a pénz az erre elég, és ezeket így költjük el, hanem minden esetben meg kell vizsgálni azt, hogy mekkora befektetésre van szüksége a csapatnak, mert nem feltétlenül kell nekik első körben mind az 50 millió forint, lehet, hogy egy kisebb összeggel is tudnak egy mérföldkövet elérni, egy prototípust készíteni, vagy akár tesztelni a terméket, úgyhogy ezt vizsgáljuk meg, utána pedig azt, hogy ezen belül milyen részköltségekre bontjuk le, illetve milyen mérföldkövekre, amik ezáltal teljesülni tudnak, és előbbre segíti a csapatokat a megvalósításban.
Nagyon korai még ezt kijelenteni, gondolom, de azt Huba említetted, hogy nem sokára lesz majd egy állomásotok, ami már működőképes lehet. Innentől kezdve hogyan látjátok, vagy hogyan álmodoztok róla, hogy mikorra lesz ez egy olyan rendszer, amit mondjuk akár Lisszabonban is használhat az ember rollerezéskor?
Hát igen, most összeáll egy állomás, vagy legalábbis pár töltőoszlopot, amit megcsinálunk. Ezt még ugye tesztelgetjük, és mi már ősszel szeretnénk egy pilot programot, és hát augusztustól szeretnénk már indítani, hogy létre tudjunk hozni egy ilyet. És azt ugye tesztelgetjük, a következő tőkebevonással annak a továbbfejlesztését valósítjuk meg, illetve elindítjuk a gyártást, és mi már március 1-től lehet ugye bontást és telepítést végezni Budapesten. Addig szól a jogszabály, hogy azt hiszem decembertől vagy november végétől nem lehet. Utána indítanánk a piaclépés Budapesten egy magyar szolgáltatóval, de mi már azért, amikor készen az állomásunk és teljesen működik, és oda merem adni bárkinek, hogy itt van, tessék, nézni, hogy működik, akkor már elindítjuk a külföldi vonalat is, és mi már azért jövőre szeretnénk akár szerződést írni egy külföldi szolgáltatóval.
Elég jó ambíciók, de miért pont Budapesten kezditek? Nem lenne célszerűbb mondjuk kapásból becélozni azokat a városokat, ahol sokkal nagyobb számban használnak ilyeneket? Mert azért Budapesten azért környező országokhoz képest viszonylag kevés ilyen elektromos roller van.
Igen, de talán itt tudjuk megvalósítani a leggyorsabban és a legegyszerűbben a piacra lépésünket, illetve mondjuk beszélünk 50 millió forintról, tegyük föl, ami egy nagy összeg, de egy hardware fejlesztés esetén azért, főleg ha esetleg valaki rosszul csinál valamit, nagyon-nagyon sok pénzt el lehet költeni, még itt gyártás szinten is nagyon sok pénzbe kerül. Egy külföldi piacra lépés azért jóval nagyobb költséget felemészt, mint egy következő magvető befektetés. Ebből az összegből el tudjuk indítani akár a budapesti piacra lépést, de egy külföldi városba való terjeszkedés, ez úgy gondoljuk, hogy ez kevés. Viszont többet nem tudunk bevonni, és valószínűleg nem is célszerű, mert még olyan korai fázisban van a cég, hogy túl nagy üzletrészt kellene adnunk a tőkért cserébe, ami nem feltétlenül éri meg most még.
Dorka, ilyenkor hogy van ez az üzletrész felosztás, vagy hogy működik ez nálatok, amikor kiemeltek egy-egy ilyen csapatot, aminek tetszik az innovatív megoldása?
Ez is a tárgyalási folyamat része, hogy letisztázzuk az üzletrészt, illetve a tulajdon részt a cégben. Nyilván ez egy közös egyeztetés a csapattal, hogy közös nevezőre jussunk. Változó, hogy milyen időtartamotól elfelelsz, hogy mennyire egyszerű, vagy éppen mennyire nehéz megegyezni, de amit a Huba is elmondott, hogy korai fázisban Általában azért nagyobb tulajdonrészt várnak a befektetők, mert még nagyobb a rizikó is.
A mai adásban Gerencsér Dorka, a Smart Future Lab ZRT innovációs és startup szakértője, valamint Déri Huba, a 2020-as MVM Edison Startup verseny első helyét megszerző Rollin Technologies társalapítója és ügyvezetője volt a vendégem. A következő adásban a második két helyezett projektjével ismerkedünk majd, egy kamaszoknak célzott pénzügyi tudatosságot fokozó, szerintem rettentő szerethető fintech alkalmazásról, a Piggy Banksről lesz szó.
Arra is van lehetőség, hogy a szülő az applikáción belül különböző feladatokat adjon a gyermekének, mondjuk takarítsa ki a szobáját otthon.
Hát a szülőknek ez szerintem tetszeni fog, illetve itt lesz még egy újfajta energiaközösséget megálmodó csapat, a SolarDAO is.
Szeretnénk tudatosítani, hogy mitől más a megújuló energia, mikor keletkezik azt, és miben, hogyan kell máshogy felhasználni.
Ezt a minisorozatot az MVM támogatja. Az adáshoz kapcsolódó linkeket szokás szerint megtaláljátok a podcast jegyzeteiben, és ne felejtsétek azt sem, hogy pénteken este 7-től ismét jön a Ha jobban belegondolsz. Tudjátok, ez a Szertár és a Memo Science and Innovation közös élő quiz show-ja. Ezen a héten egy restaurátor hoz majd kérdéseket, hát borzalmasan nem tudok kapcsolódni a témához, úgyhogy el kell majd a segítségetek. A másik kérdező pedig rádiós vonalról érkezik majd, itt azért egy picit bízom az esélyeimben. Minden esetre péntek este 7-től gyertek, kapcsolódjatok be a Szertár YouTube csatornáján, mert azért valószínűleg a közönség segítség jól fog jönni. Zsíros László Róbertet hallottátok, legyen szép hetetek, sziasztok!